Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag különböző karakterű, világlátású embert látok vendégül, hogy beszélgessünk egy jó ízűt. Nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Nincs semmilyen előre elhatározott téma, vagy kötelező vonalvezetés. Tulajdonképpen kettejük kiszámíthatatlan dinamikája alakítja majd a beszélgetést. Én mindig akkor leszek a legboldogabb, ha jelenlétem helyenként feleslegessé is válik, hiszen vendégeim nélkülem is érdeklődően is nyitottan állnak egymáshoz. Ma itt lesz velem Pelsőci Réka, Jászai Mari díjas színésznő, rendező. Pályája kezdete óta a Budapesti Katona József Színház tagja. Rendszeresen játszik és rendez a Budaörsi Latinovics Színházban és az Orlai Produkciós Irodánál. Párosunk másik tagja Kassai Lajos, íjkészítő, a modernkori lovasi jászat megteremtője. Ötszörös világrekorder, létrehozta az úgynevezett Kassai Völgyet, személye, tevékenysége komoly kultuszra tett szert. Lássuk, mire megyünk ma így hárman.
Pelső Céléka fölhatalmazott, hogy elárulja, hogy a kezdet-kezdetén, hogy ő nagyon izgul. Miért izgulsz?
Nem tudom pontosan, hát nyilván a Lajos személye benne van, sőt, tehát nyilván miatta izgulok, tehát szerintem bárki mással összeültettél volna, nem izgulnék ennyire.
Mitől ilyen különleges ő neked?
Hát nagyon sokat néztem őt, meg hallgatom, vagy hallgatjuk mi, szeretjük hallgatni, és ettől nekem olyan, hogy tudod, valakivel így élőbe találkozol. Nekem majdnem olyan, mint hogyha egy külföldi, minden külföldi sztárral hirtelen így összeültetnél.
Hát itt nem vagy az a megilletődős típus.
Hát és ráadásul ugye a saját szakmámon belül nem nagyon érezném ezt, de szerintem valószínű, hogy emiatt.
És hogy fogadja, hogyha rajonganak önért?
Szerintem nem mindegy az, hogy ez a rajongás mikor éri az embert. Tehát amit én látok, hogyha túl fiatalon éri, akkor azt nem tudja feldolgozni. Két hete nyugdíjba mentem, tehát egy nyugdíjas bácsiként én olyan könnyedén fogadom.
Messze van ön a bácsitól.
Ne, két hete nyugdíjba, 65, betöltöttem 65-öt. Az a klasszikus siker, és az a klasszikus ismertség, ami engem ért, az 50 fölött volt, és addigra nekem már benőtt a fejem lágya, tehát tudtam helyén kezelni ezeket a dolgokat. Nagyon érdekes, amit a Réka mondott, mert én a Varga Zsuzsával éltem együtt színésznő, egy csodálatos színésznő, rajongva szerettem, és én ott vettem például azt észre, hogy ő fölmegy a színpadra, és én ott ájultan néztem, hogy egy teljesen más embert látok, mint amit a hétköznapokban. Szóval az egy szerintem a színésznek két válsága van, az, hogyha a színész a párja, vagy hogyha civil. Tehát ez a két katasztrófa jeleti. És azt láttam, hogy természetes környezetben sokkal nehezebben szólalnak meg. Ugyanezt láttam, hogy van egy, amikor nem egy szerep van, egy olyan szerep, aminek a közelében, tehát én azt nem tanultam volna meg, hogy melyik ajtón megyek be, és melyiken megyek ki, amire összeállt egy szerepnél. Én érdekes módon meglepett az, hogy akkor, amikor van egy civil beszélgetés, vagy kamerák, akkor például jobban izgulnak, mint én.
Ő nem izgul?
Nem.
Ő milyen helyzetben van zavarban?
Hát én egy nagyon introvertált gyerek voltam. Tehát annyira introvertált, hogy egy kiló kenyeret kérni, ott állni a pult előtt, az nekem zavarbejtő dolog volt. Szóval nagyon olyan szintű volt, hogy a teljesítményemben már zavart. Mert van egy normális introverzió, hogy az ember úgy viseli magát valahogy, de ez engem gátolt, és nekem ebben rengeteg munkám van. De rengeteg munkám van abban, hogy én meg tudok szólalni. Hát akkor, amikor én lovon ülök, íjat fogok a kezembe, akkor vagyok én. Az összes többi egyfajta szerepjáték volt az életemben, és én nekem már nagyon régóta az a célom, hogy egy, tehát én egy legyek. Tehát én most itt ülök, most ugyanaz az ember ül itt, mint aki a lovon ül. Mindenképpen a cél az volt, hogy ne legyen annyiféle Kassai Lajos, ahányféle élethelyzet van, hanem vagyok én, és akkor vagyunk egy ilyen élethelyzetben, és aztán hadd legyek az, aki vagyok.
Réka, te láttad a Lovasi Jász című filmet?
Nem, én nem láttam a Lovasi Jász című filmet, sőt, arra is emlékszem, hogy amikor a Lovasi Jász című film volt, és azt úgy emlékszem, hogy Nem tudom, hogy Lajos mondta-e, vagy hogy ugye ugyanabban az évben jött ki a Nemes jeles film, és hogy a kettőt összehasonlították.
Jaj, nagyon rossz volt, igen.
Ugye? Ez és hogy, ez, hogy két borzasztó. Teljesen különböző filmet. Én nem emlékszem, hogy ugye, én arra emlékszem, csak hogy én nekem az volt az előítéletem erről a filmről, amit egyébként most már nagyon szeretnék megnézni, hogy ez biztos egy ilyen magyarkodó, ilyen, szóval nekem egy nagyon rossz előítéletem volt erről, és nagyon azt gondoltam, hogy ez egy ilyen népies, magyar kodó, tehát hogy nem gondoltam, hogy ez egy hiteles valami, hanem hogy valami jobboldali, valami nagyon... Tehát én nagyon egy oldalra helyeztem ezt a dolgot. Ez egyébként nem áll távol tőlem, ez a fajta gondolkodás, amit én mindig hajlandó vagyok fölülbírálni. Tehát én amikor utána meghallottam a Lajost a Gulyás Mártonnál, akkor én ott rögtön éreztem azt, hogy azért itt van valaki, és hogy ez nagyon jól beszél ez az ember, és én nagyon sok mindennel egyetértek. De ugyanez volt én nekem Erdéllyel kapcsolatban is gyerekkoromban.
Tehát, volt fenntartásod? Vagy mi
hát borzasztó, én azt gondoltam Erdélyről, pedig olyan érdekes, hogy ugye a nevelőapám Márta is ő ment ki zenéket gyűjteni, meg népzenét, de nekem mégis valami miatt abban a közegben, ahol én fölnőttem, ez a népies vonal, meg az Erdély, meg nem tudom, ezek valószínű, hogy a Trianont is teljesen más szemszögből láttam, az egy ilyen tarisznyás, népies, szóval én ehhez nagyon városi voltam, és engem ez iszonyúan taszított. És
emlékszem, hogy íródnak ezek benned felül? Tapasztalat útján?
Abszolút tapasztalat útján. Tehát egyszer kértem az aput, hogy menjünk már el Erdélybe, hogy vigyen el minket oda, engem meg a fiamat, meg anyu is jött, menjünk el, ahol ő gyűjtött zenét. És hát én sokkot kaptam lényegében.
Tehát, milyen értelemben?
Hát az, hogy egy milyen hülye vagyok. Tehát, hogy én mit gondoltam magamról. És hogy ez mi? Hogy ez valami csodálatos, ami itt van. És hogy ez az Erdély, ez olyan, hogy hát én is sírok azóta, hogy ez az Erdély, ez nem a miénk, de azt gondolom, hogy valamilyen módon azért a miénk, de hát csodálatos élmény volt tényleg, és megrázó élmény volt magammal szemben, hogy én mit gondoltam. Tehát a saját előítéleteimmel, meg elképzeléseimmel kapcsolatban azért én nagyon sokat csalódtam életemben.
Pozitíva.
Hát igen, úgyhogy rájöttem, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy én azt elképzeltem.
Te elképzelted, hogy mondjuk udvaros vagy Básti Juli szeretnél lenni, olvasva az interjúkat. Ez korábbi interjúban gyakran megfogalmazódik. Ugyanakkor az utóbbi években olyan rezignáltan mondod azt, ez engem meglepett, hogy azért ez messze van attól, mint amit én elképzeltem. Miért?
Egyébként most pont az utóbbi 3 évben azt érzem, hogy kezdek a helyemen lenni, de hát azért, mert nem, nekem nem úgy alakult a pályám. Tehát miközben ők voltak minták előttem, mint színésznők, mint nőtípusok, mint nagy vadak, nekem nem úgy alakult a pályám, nekem nem azt adta az élet, nekem nehezebb utam volt, de ezért a mai fejemmel már nagyon hálás vagyok.
Hálás?
Igen, mert nagyon sokat tanultam belőle. Tehát például azt gondolom, hogy tanítani az ember tud, aki megjárta a nehézséget, aki nem járja meg a nehézséget, aki nem küzd, akinek nincsenek, tehát ez hogy akinek simán megy az útja, az nem tanul. Tehát én szerintem én sokat tanultam magamról, meg a körülöttem levő világról, meg kénytelen voltam ahhoz, hogy fönnmaradjak, vagy életben maradjak.
De azt mondod, hogy nem úgy alakult, mi a hiányérzet tárgya? Hol érhető tettem, vagy hol volt benned?
Elismertségben, a világ visszajelzésében, tehát nem szerepekben, nem kaptam olyan szerepeket. Nem, és erről biztos, hogy én is tehetek. Vagy nem mozdultam el onnan, lehet, hogy el kellett volna mozduljak onnan.
Katonából mondjuk?
Igen, lehet, hogyha nem egy fővárosi színházba várom, hogy a kolléganőim mellett rám is jusson sor, hanem elmegyek vidékre, akkor lehet, hogy hamarabb játszottam volna nagyobb szerepeket. Most például valószínű, hogy az, hogy mondjuk én Budaörsön nagyobb szerepeket kaptam most már 3 éve, érzem magamon, hogy egy másik ember vagyok, mert kaptam olyan terhet, azt érzem, hogy kell nekem, vagy amitől tovább tudok fejlődni, meg tudom mutatni azt, ahol én vagyok.
Hol érhető tetten a te személyiségeden ez a változás? Magabiztosabb vagy?
Hát sokkal jobban vagyok, igen, sokkal jobban vagyok.
Előtte milyen voltál?
Hát frusztrált.
Ez így kimered jelentően?
Igen, frusztrált voltam ettől. Állandóan volt bennem egy elégedetlenség.
Másokkal szemben, vagy magaddal szemben?
Magammal szemben. Tehát elvárni emberektől nincs mit, tehát én mindig azt gondolom, hogy nekem kell változtatnom valamin. De most, hogy ilyen jó lehetőségeket kaptam, azért azt gondolom, hogy valahogy azért nagyon fontos az is, hogy az ember milyen szerepeket kap. Tehát, hogy valahogy aztán azt hozta az élet, hogy kaptam.
Ön is azt mondta, hogy talán a családjában ön az egyetlen, az őseit összehasonlítva, aki azt csinálja, amit szeret, úgy, és ahogy szeretné, és olyan környezetben, klímában, ahogy szeretné.
A sinkai nyomorból jöttek, a mély szegénységből jöttek. 905-ös születésű a nagyapám, aki tényleg a szélsőséges nyomorból verekedte föl magát, aztán...
Ők földel dolgoztak,
igen,
vagy?
Igen, az anyai az szabóinasként indult, de szintén a mély szegénységből, és akkor neki lett egy kis pici, egy akkora varrodája, mint ez a helyiség, de azért az már valami volt, de az apai nagyapámnak meg kis földek, tehát úgy kezdték az egzisztenciájukat megalapozni, amikor jött a második világháború, és elvitték őket a frontra. És hazajött élve mind a kettő, és amikor hazajöttek, akkor kifosztották őket a kommunisták. Szóval amit egy ilyen elképesztő nyomorból összerakosgattak, és létrehoztak egy egzisztenciát, ezt egyik napról másikra elvették tőlük. Az apai nagyapám, az római katolikus, én is az vagyok egyébként, és ő nála láttam a vallásnak azt az elképesztő, ez persze utólag látom, hogy a vallás, a hit megtartotta azt az embert ilyennek 90 éves koráig.
Ez csodálatos.
Tehát, hogy a másik nagyapám, sajnos ő ezt soha nem tudta feldolgozni. Ő érezte azt, hogy itt elvették, tehát, hogy hazajön a frontról élve, utána elveszik mindenét, és lenullázták egy elképesztő, szóval ő nem tudta úgy az életét azzal a tartással végigélni, mint az apai. Én meg föl se tudom fogni, hogy ezek az emberek mi mentek keresztül. Föl se tudom fogni. Hát és az, hogy az a kisgyerek, aki látja azt az íjat, és egyé válik ezzel, és föl tudja építeni saját magát. Tehát, hogy én tényleg az vagyok, aki vagyok, és se elvenni, se hozzátenni szerintem nem lehet. Ilyen nincs. Tehát az én felmenőim körében biztos, hogy nem volt.
Menet közben volt is önben olyan, hogy értük, miattuk. Csak azért is?
Lehet. Most ezek a lélek nem mond tóba, csak sugal. Tehát én szeretek nagy fordulatszámon lenni, nekem ez
nem is nagyon tud pihenni,
optimális a pihenés. Ugye van a koncentráció, meg van ez a diffúz állapot.
Igen, most pont hallottam erről egy podcastet.
Na most nekem ez a diffúz állapot, nekem a pihenés a lovasriászat. Amikor lovon ülök, 15 vesszővel dolgozom, és mind a 15 vessző röpül, és én kilépek ebből. És én akkor ott pihenek. Tehát egy
aktív pihenés, tehát hogy van valami mechanikus mozgás, szóval egy fizikai, az ami
meg. Egészen elképesztő, tehát ez egy olyas, mint a robotpilóta, tehát 15 vessző, ott vagyok a lovon, valami figyelem van a lovon, a célon, minden megy, és közben én pihenek.
Nekem a mosogatás közben.
De munka.
Vagy a vezetés, tehát hogy van valami.
Valami van. Tehát az, hogy leülök meditálni, ilyen nincs az életemben.
Lajos mosogat például?
Igen.
Komolyan?
Igen.
Ez most meglepett, mert pont gondoltam, hogy erről beszéljünk ezekről, mert olyan szépen hangzik ez, hogy ez nagyon szépen mondja, hogy a nő a gyerekre ébred föl, a férfi pedig arra ébred föl, ha kint történik valami, és ez olyan gyönyörű, de én megmondom őszintén, hogy erről nagyon akartam beszélni, hogy nekem ezek a női feladatok, mint ami elvileg a nőnek adatot, hogy a házat, a gyereket, meg ezt az egész dolgot, ami egy csodálatos feladat, nekem ez nem ment. Nekem ez nem ment, és ez kibírhatatlanul nehéz volt, és nem tudom, hogy mi benne az öröm. Tehát, és azon is gondolkodtam, hogy tehát elvileg tudom, és csodálom azokat az embereket, akik ezt jól tudják csinálni. Tehát akár a tehát én azt érzem, hogy én nagyon jó nagynéni vagyok, 3 órán keresztül a legjobb fejnő vagyok a világon, de az, amikor egy anyának reggeltől estig együtt van a kisgyerekével, és közben rendbe kell tartsa a házat, és meg kell főzzön, az valami egy olyan elképesztő nehéz feladat, és olyan nehéz benne igazán jelen lenni, olyan nehéz kapcsolódni, akár a gyerekemmel 24 órán keresztül igazán, és nem robotpilótába lenni, de lehet, hogy nem is kell, csak én nekem volt mindig az a vágyam, hogyha nem tudok kapcsolódni, ha ebben nem tudok teljes szívemmel részt venni, akkor én attól befeszülök, akár egy kapcsolatban, akár a gyerekemmel való kapcsolatban, akár bármilyen tevékenységben. És hogy ez, erre kíváncsi vagyok, hogy ez hogy van ez?
Hát úgy, hogy amihez hozzáférünk. Tehát, hogy gyakorlatilag nyilvánvalóan az élet leoszt szerepeket, hogy a tavasszal vásároltunk 2 kiskutyát, kuvaszt, 2 hónaposak voltak, és mit tudom, jöttek kedden délután, és szerdán délelőtt vitte át a feleségem őket a tyúkudvarból a konyhakertbe, hát ez egy olyan 20 méter, és rárohant a mangalica konda, és széttépték a 2 kis kicsit. Ez úgy, hogy a feleségemnek is be kellett menekülni a házba. Most ezt tudni kell, hogy nekem mindig voltak mangalicáim, ezek a mangalicák kimentek a zselicbe, párosodtak a vaddisznókkal, hazajöttek, és megszülték a csodálatos vaddisznó mangalica keverékeket. Ekkora őstulkok, agyarakkal. Tehát a vaddisznó, hát ugye vaddisznó az egy szikár inas, és jön egy mangalicával, tehát az valami csoda volt. De semmi agresszivitás nem volt bennük, tehát soha nem volt ilyen. Tehát az, hogy valakit megharaptak volna, vagy kutyának neki ment, tehát hogy van egy ilyen, és gyakorlatilag, amikor az ember eltölt 10 évet vaddisznók társágába, és akkor jön egy ilyen mangalica konda, ez meg ráront hirtelen a kölyökutyára és szafatokra tépi őket, akkor úgy mindig el kell gondolkodni, hogy valójában mi azért a természetben vagyunk, de véráldozatok nélkül nem lehet létrehozni ezt a paradicsomot, mert meg kell tanulnia a kuvasznak, hogy nem esszük meg a pávát, hanem a rókát tartjuk távol, nem engedjük a rókát, mert a libák szabadon legelnek, tehát azért itt nagyon sok olyan feladat van, mert a természetben nincs egyensúly.
Ugyanakkor azt mondja, hogy a feleségének be kellett menekülnie, tehát azért ez veszélyes helyzet lehetett.
Hát meg, igen, meg rá akarták törni az ajtót, szóval ott volt bennük indulat.
Nekem is volt egy ilyen élményem, a Portugál című előadásból forgattunk filmet, és Lukács Andor azt gondolta, az már eleve egy fura dolog volt, hogy én...
Ő volt
a rendező, és hogy én városi lány létemre megkaptam ennek a falusi kocsmáros lánynak a szerepét. Bennem, én nagymamámra gondolva játszottam, csodálatos szerep volt, tehát azért nem voltam soha egy falusi lány. És Andor azt találta ki, hogy a filmben majd azt fogja hitelesíteni az én vidékiségemet, hogy csinált egy hatalmas sarat, csináltatott a filmesekkel, és azt gondolta, hogy én gumicsizmában majd keresztül megyek a sáron, és bekergette a malacokat, meg a mindenféle állatokat így kívülről, a filmesek így kergették be, és én mondtam neki, hogy én nem tudok a sárba lépni, mondom, szerintem egy falusi ember nem lép be a sárba. Mondom, szerintem biztos, hogy pallót rakna le magának, és azon menne keresztül, és az Andor azt mondta, hogy ez biztos, hogy nem, és hogy én menjek be, és hát mentem bele, tapadt bele a gumicsizmám, és a malacok elkezdtek felém rohanni. És én rettegtem, és sírtam. Tehát ott nem mangalicák voltak, csak sima kocák. Hát én úgy féltem, és hát természetesen segre ültem, zokogtam, a sminkem teljesen szétment, a parasztlány natur sminkem, tehát de úgy bedagadt a szemem, hogy utána le kellett állni 3 órára, és az operatőr is nagyon megharagudott rám, hogy én hisztis vagyok. De hát ez, na szóval a malacok azok borzasztóak. Ez nagyon durva.
De azért csak oda akartam kiukadni, meg Réka is erre próbált reflektálni, hogy a férfi-női szerepek tekintetében, amikor bemenekül a felesége, ön kimegy és rendet tesz?
Nincs otthon éppen, nem?
De hát én akkor én eltűntem, akkor azt hitte, hogy engem széttéptek, amit olyan sokat kapott el, de engem csak nem tépnek szét, akkor én egy vasvillával előjöttem a parton, ugye ezek ilyen Mondhatom azt, hogy ezek mindennapos jelenetek.
Tehát mindennapos
ott jelenetek. Valami mindig van, hát bivajok, szürke marhák, hogy ott valami összeveszés ne legyen, hogy a szürke odébb akarja lökni a lovat, de beláll a szarva a lóba, akkor kütteni kell. Tehát ez a vidéki élet, ez. Hogy nekünk kell észnél lenni, és nekünk kell látni azt, hogy hogyan tovább, ugye, mert nekem van egy 7 éves, meg egy 5 éves kislányom.
Na, most, hogyha, ilyen
most, hogyha, hát zsilipelve van. Tehát zsilipelve vagyunk, minden ilyen részletre oda kell figyelni. Tehát ott juhaim voltak, gyönyörű szép rackák, és ott a ma született bárány, ez a gyönyörű kis pici bárány aznap született, és oda ment így az arab telivérrel, és így látszott a tekintetén, hogy ránézett, hogy ez mi? És így az első lábában, bám, ott egy mozdulattal vágta agyon. És ment tovább. Ennyi történt.
Hát azért ezek nagyon kérdés.
Váltsunk témát.
A mosogatás. Mosai Lajos mosogatás. Ez egy újabb fénytörésnek.
Én még mindig az a kép alatt előttem, hogy így
De van ilyen, hogy nem, tehát hogy csinál, mindenki, tehát most, hogyha azt látom, hogy a feleségem feje fölött összecsapnak a hullámok, és ott van egy csomó mosogatlan edény, akkor persze nyilván van.
Ez milyen gyakran?
Ő is, tehát most nyilvánvaló azok a feladatok. Én azt vettem észre, hogy mindenkiben van egy ilyen pörgősebb szakasz, és akkor valahogy ez úgy jó, hogy most egy kicsit ő túlpörög, és akkor ő megcsinálja ezeket a dolgokat. Most én vagyok, szóval nincsenek
ezt jó ezek,
nincsenek így leosztva, hogy most ezt, ha törik szakad, neked kell megcsinálni.
De van olyan, amit már nem csinálna meg férfiként, mert úgy gondolja, hogy
de mi szeretjük egymást. Ja. Tehát nincs ilyen.
De jó, ez nagyon jó.
Nincs ilyen, tehogy, nem.
És nem. Egyébként nem tudom, hogy erről, ha Lajos nem akar, akkor nem beszél, mert lehet, hogy nincs is fölhatalmazva, de engem azért érdekel, hogy a felesége egy, ő is művészi pályáról van, tehát ő táncolt, és hogy neki nem hiányzik ez a fajta kifejezésmód az életéből?
De, és most képzelje, most elkezdett lovasiászni.
Komolyan?
Igen. Igen. De mindenféle külső semmi, mondom. hanem fogta az íjat, elkezdett lovagolni, és most ő célul tűzte azt, hogy lovasiász lesz, és hát madarat lehet velem fogatni.
Ennek azért örül?
Én mindenhogyan örülök neki, tehát nem volt ilyen, hogy most ő, de hát nézzük, azért bekerült ebbe a világba, lenyűgöző számomra a feleségem, szóval ha van 180 fokos fordulat, akkor az ő élete a 180 fok. Hát a táncparketről, Budapestről megérkezik egy olyan tanyára, ahol 2 kilométerre van a következő ember, és itt ölik a mangalicák a kutyák a pávát.
Ez nem akár.
Bekerült egy ilyen élethelyzetbe, de van bent egy olyan tulajdonság, ami őt a megatánc győztesévé tette, és ugyanez a tulajdonság az, ami őt működteti ebben a környezetben, hogy meg akarja csinálni.
Kimutatjuk a nevét, biztos sokan is.
Holter Vanda, így van.
Az elmesél, hogy hol találkoztak? Mert annyira két különböző univerzum, így elsőre aztán kiderül, hogy mégsem.
Elmentünk be a Csiki Gergely Színház büféjébe, találkoztunk, ott elmentünk egymás mellett, akkor a Trójába én lovasiáztam, ő táncolt, ott elmentünk egymás mellett, és nekem lezárult a kapcsolatom a Zsuzsival, és belépett ott a kapun, és ahogy belépett a kapun, belépett a szívembe.
De hogy megnézte a tanyát? Elment oda látogatóba?
Azt mondta, hogy valami lehozta őt oda.
Komolyan?
Az autóba lejött, és ott az egy nagyon érdekes lelki állapot volt. Hadd anekdótázzak, mert nekünk vannak ilyen játékaink, hogy én a Matt Damonnak voltam a személyi edzője, Kínába forgattuk a filmet, és én beálltam még plusz egy hakniba, mert van egy ilyen Got Talent-szerű kínai változat, és én mint lovasiász brillíroztam ott, és megkértem a Vandát, hogy jöjjön ki, földob 14 korongot, én meg a vágtatólóról lelövöm, meg volt a helyszín, tehát a forgatások szünetében ezt megcsináljuk, de közben ugye 3 hónapot szaladgáltam ki Kínával, de befejeződött a forgatás. De ezt én nem mondtam el a Vandának, én mondtam, hogy megcsináljuk ezt a jelenetet, én megyek Csindalba, ami a koreai partok közelében van, ő meg repül haza, és mire én Csindalba érek, ő Minszkbe leszáll majd a gép, és elmeséltem neki, hogy a minszki reptér az így néz ki, és ott van egy nagy tévé, álljon oda elé, és mikor ott áll, akkor gondoljon rám, mert én meg akkor leszek majd Kína másik szögletébe, és akkor nézzük meg, hogy ez a telepátia működik-e. Csomagok, reptér, fölteszem a gépre, én pedig a másik folyosón ugyanannak a gépnek az első osztályára felszállok. Egy gépen utazunk. Ugye én szállok le előbb.
De ő nem tudja.
Őt fogalma nincs. Tehát ő már készül arra, hogy majd ő rám fog gondolni, megérkezik a pályaudvarba, és akkor felszáll a buszra, és így állok vele szembe. Azt mondja, hogy ez egy olyan lélektani helyzet volt, ami az őrület határára vitte. Mert nem tudta azt, hogy mert ez a teljes vallat, tehát nem, tehát ez biztos nem, akkor egy dolog lehet, hogy ő már annyira gondol rám, hogy én itt manifestálódtam. Megjelent, egy sokkos állapotba került.
Jaj,
sokkos állapotba került, és aztán együtt utaztunk haza, és nincs. Tehát így ilyen játékokat játszott.
Az a mondat, hogy szólt, nagyon szép volt. Belépett a kapun, és belépett a szívembe?
Igen.
Abban a pillanatban tudta, hogy őnek itt van a helye? Hát,
azt még talán, azt nem, hogy itt, de hogy a szívemben van a helye, az más, hogy tehát az ember szívébe előbb bele lehet lépni, mint a környezetébe, tehát azt még nem tudjuk, hogy sokszor ebből elég komoly problémák vannak.
Hogy az életben nem tud, és nem is fog tudni soha.
Igen.
Nem tudom, mire gondol.
És azt elárulja nekünk, hogy milyen ön, amikor már tudja, hogy egy, erről már beszélgettünk egy kicsit, próbáltam egy tekintetbe tapogatózni, már tudja, hogy a hölgy benne van az ön szívébe. De még olyan setes utal a helyzet, még azért ezt ki kell fejezni, ezt még azért egyértelműsíteni kell a hölgyet.
Én nagyon gyorsan egyértelműsítem. De, igen? Tehát, hogy nálam nem. Tehát, én szerintem nagyon sokan azt hiszik, hogy itt valami, meg szerintem ezeknek a játékoknak az alapja a kudarcról való félelem. Hát legfeljebb elküld a francba. De nem tisztább így.
Volt olyan önnel, amikor valakire nagyon átcsingózott, és azt mondta, hogy Lajos, nem.
Persze. Persze, de én meg nem tudok olyanra átcsingózni, aki nem. Szóval, hogy valahogy az ott azonnal.
Ezt lehet érezni.
Azonnal. Tehát, hogyha érzi az ember, tehát én akkor nyilván van egy nagyon érzelem, de hogyha ott nincs viszonozva, akkor ott az nem tud, tehát nálam az azonnal lezárt. Tehát nem tudom, kisgyerek voltam. Nem mondom ki a nevét, majdnem kimondtam a nevét a lánynak, aki ilyen STK keretes szemüvegben volt, és az egyik fele még leukoplaszta, le volt ragasztva, egy vörös lány volt, és valamelyik iskolába rúgták ki, és ott a hátsó padba örjöngött, és ott volt, és hát valami borzasztó látvány volt, és egyszer mentem haza az iskolából, és egy kapuajból elém lépett, és azt mondta, hogy Lajos, én szerelmes vagyok beléd. És ott állt velem szembe.
Leragasztott szemüveg.
Így van. És az egy olyan szörnyű érzés volt számomra, hogy én ezt nem bánthatom meg, ezt a lányt. De gyerek voltam, nem tudtam most, mit kell tennem. Nem mondhattam ezt, hogy én is szeretlek, de emlékszem, az életem egyik legzavarba ejtőbb pillanata volt, hogy hogy tudom én közölni ezzel a lánya, hogy semmi hasonló érzelem nincs az irányába, de véletlenül se sértsem meg, mert borzasztó lett volna. Borzasztó lett volna. Ez nagyon érdekes, mert ilyen 11-12 éves lehettem, és ez nagyon megmaradt bennem.
És elárulja, hogy mit mondott neki?
Nem tudom. A zavar maradt meg. A zavar és az, hogy tehát minden igyekezetemmel azon voltam, hogy túl legyünk valahogy ezen a helyzeten úgy, hogy ne legyen megsértve és megbántva. Mert szerintem a férfiak 99%-a francba elküldte volna.
Fiatalon talán, de később azért ennél sokkal tapintatosabbak vagyunk, szerintem.
Hát gyerekként érted, és szerintem
nagyon
fontos. Én csak reménykedni tudok abban, hogy nem bántottam meg embereket így, de nem éltem vissza az érzelmet, attól rosszabbat nem tudok elképzelni. Tehát azért, én azért vagyok őszinte, és elmondom, én nem szeretem ezeket a játékokat, ez rettenetesen visszataszító. Számomra az, amikor valaki belindul egy élmény, és a másik ezt ebből egy játékot csinál, és közben nincs meg. Hála a Jóistennek nekem nem nagyon voltak ilyen élethelyzetek.
Olyanokat csináltam még kis iskolásként, hogy valaki nagyon tetszett, akkor addig sündörögtem, amíg...
Felhívtad a figyelmet magadra.
Igen, amíg ez nem lett, és amikor az a fiú elkezdett engem ajándékokkal elárasztani, akkor viszont eltaszítottam magamtól.
Miért?
És nem tudom, és ezt a mai napig nem tudom, hogy miért volt így. De akkor nagyon, tehát valahogy annyira megijedtem attól, hogy ez viszonozva van, hogy akkor teljesen taszítóvá váltam, és megszűntem létezni, és az bántó lehetett, de így szóban vagy verbálisan szerintem nem hiszem, hogy bárkit.
Meg ez kislányként azért
kislány,
gondolom.
Kislány. Ez kislánykoromban volt, de nem tudom, hogy mondjuk egy pszichológus erre mit mondani. Ezt a mai napig nem tudom, hogy ez mi volt. Mert nagyon szerelmes voltam, nagyon akartam, és abban a pillanatban, hogy megvolt, eltaszítottam. És nem tudom miért.
Igen, hát azért pszichológus tudna erre valami
magyarázatot. Igen, majd megkérdezem.
Kérdezz meg. Ugyanakkor ugye azt mondtad, hogy a te mostohapukád, vagy pótapukád, ez a jobb kifejezés, Márta István
nevelőapám,
volt. Nevelőapád, így szoktad mondani, nevelőapukád, és hogy a férfiakhoz fűződő viszonyod, és a férfi eszményképek tekintetében azért ő nagyon meghatározó.
Igen.
Volt. Milyen értelemben?
Olyan értelemben, hogy egy olyan ember, aki mániás, akinek van egy mániája, van egy életcélja, van tehetsége, van egy nagyon erős drive-ja, és azt ő csinálja, és ugyanakkor viszont nem annyira tudja az érzelmeit kimutatni, nem annyira vesz figyelembe engem, tehát én nem vagyok annyira, mint gyerekként, nem vagyok tenyéren hordozva finoman szólva, hanem azt érzem, hogy meg akarok felelni, hogy nekem nagyon tennem kell azért, hogy én észre legyek véve, hogy én azt érezzem, hogy én érdemes vagyok a szeretetre.
Hát itt a válasz arra, hogy miért provokáltad a kisfiúkat. A figyelemért valószínűleg.
Hát igen, de utána miért nem örültem neki?
Mert nem kaptad meg korábban azt a teljes értékű figyelmet.
Lehet, köszönöm szépen, Endre.
Én csak így próbálkozom.
Mennyivel tartozom?
Én tartozom neked. És akkor azt mondod, hogy ilyeneket választottál?
Igen.
Később?
Igen.
Ez volt az ismerős
abszolút,
minta?
Abszolút, meg a tanárok, a rendezők iránti nagyon nagy vonzalmam és rajongásom a mesterek iránt, azt hiszem az is ebből jött, ebből a megfelelésből, ebből az odajutásból, ebből a figyelemre való és közben rajongásból. Igen.
Te úgy nagyon tudsz rajongani, ugye?
Igen, de ennek nagyon örülök. Szerintem az nagyon jó, ha valaki tud, mert az azt jelenti, hogy vannak irányok, amifele törekszik, és azt szerintem az fontos.
Ez itt továbbra is a világtalálkozó Pelső Cirékával és Kassai Lajossal.
Nagyon szeretem a férfiakat, vagy a férfiakkal való kapcsolatot, de úgy, hogy nekem megvan a magam területe, és neki is megvan a magá, és mi találkozunk, amikor nekünk jó. Tehát én nagyon nehezen viselem azt, hogy tehát tényleg azt érzem, hogyha ezek a női feladatok, az vége érhetetlen, és pakolok egyfolytában, és főzök, és pakolok, és viszem, és csinálom, és nem tudom, és én is szeretnék alkotni, és lenni, és nagyon utáltam magamban azt, szerintem ez egy jó példa, hogy az én férjem ugye, tehát egyrészt kisbabával otthon voltam egy kisgyerekkel, és az én férjem elment dolgozni. Én meg ott maradtam, és én nem tudtam elmenni. Én nem mehettem el, mert nekem ott kellett lennem. És ez természetes, hogy ott kell lenni, de tudat alatt, akárhogy is szerelmes voltam a férjembe, elkezdtem rá haragudni. Hogy ő elmegy, hogy ő elmehet, és én nem mehetek el. És amikor hazajön a férfi a munkából, amikor iszonyú sokat dolgozott, teljesen jogos, hogy ő ledöglik, és azt csinál, amit akar. A saját lakásába jön, de én meg azt érzem, hogy ha hazajön, akkor miért nem vagyunk együtt, vagy miért nem segít, vagy miért nem csinálunk együtt valamit, és bennem állandóan az volt, hogy én nekem nincs jogom egy másik embertől elvárni azt, hogy ő ne azt csinálja otthon, amit ő szeretne. Tehát, hogyha ő tévét akar nézni, vagy nyomkodni akarja a gépet, vagy meccset néz, vagy nem tudom, ez az ő lakása is, az ő otthona. De én viszont bennem ettől meg feszültség támad.
És akkor milyen leszel?
Hát én azt éreztem, ez az első házasságomban volt így, hogy én egy sárkány leszek. Tehát én szeretném a kapcsolódást, a közös élményeket, és nyilván nem lehet mindig kapcsolódni, és én ezért elhatároztam, mivel nem akarok sárkány lenni, ezért én inkább többet ezt nem szeretném. Tehát én ebből kimenekültem, ebből a helyzetből. És nem is akartam többet ebbe belekerülni, hogy ne legyenek elvárásaim. Úgyhogy nincs bennem megbánás, mert azt érzem, hogy a saját természetem szerint élek.
Ez mind a kettejükre igaz.
Én két alappillérét látom a boldogságnak, ugye arra kérdése, hogy a pénz boldogít-e vagy nem, az, hogy ha azzal élek, akit szeretek, és abból élek, amit szeretek, akkor a létezés két alappillére megvan. Most ettől kezdve beszélgethetünk a pénzről, mert hogyha én abból élek, amit szeretek, és azzal élek, akit szeretek, akkor beszélhetünk a pénzről. De ha valamelyik ebből hiányzik, azt nem lehet pénzzel pótolni. Szerintem a legnagyobb probléma és a fogyasztói társadalomnak a problémája az, hogy ezeket a hiányzó paneleket pénzzel akarja pótolni, mondjuk egy 600-as Mercedes-szel, vagy aki nem szeret bejárni a munkahelyére, az majd elmegy valahova nyaralni, de visszajön. És akkor vannak ezek az őrült nyaralások, hogy nem tudom, valahova el kell menni a világból. Hát először is mindig magammal viszem magamat. Másodszor meg visszamegyek ugyanoda. Tehát ott azért most az én életem, amikor én eldöntöttem azt, hogy ebbe az irányba megyek, akkor én a szegénységet választottam.
És hogy érti?
Hát úgy, hogy én nem láttam azt, hogy én ebből meg tudok élni. Erre nem volt remény.
Annak árán is ezt választottam?
Annak árán is, mert eljött az életemben az a pillanat, hogy most abba döglök bele, hogy nem tehetem azt, amit szeretek, vagy abba döglök bele, hogy amit szeretek, abban nem tudok megélni. Szerintem az emberek nagy részénél van egy ilyen választás. És akkor én azt választottam, akkor dögöljek meg abba, hogy az sem, amit szeretek.
De ez milyen nélkülözéssel járt? Mekkorát? Csak hogy tudja
megérzékeltetni? Egzisztenciálisan ezt nem lehetett látni, mert mikor az ember lelép úgy a stégről, hogy a csónak még nincs ott alatta, szóval ez egy nehéz, tehát utólag beleokoskodhatunk bármit, de nem volt ez egy biztos dolog. Annak ellenére, hogy nem volt egy biztos dolog, én azért nagyon határozottan vágtam bele, hogy jó, hát akkor ebbe fogok belehalni, hát akkor nem fog menni, de én hoztam egy döntést, hogy most én próbáljam meg, tehát ne éljem le az életemet úgy, hogy egyszer meg kellett volna próbálnom, hogy abból élek, amit szeretek, és nem volt meg, de ez egy nehéz időszak volt, miután meg lehet élni belőle, én tényleg most nem ez van az ábrázatomra jövő, de én nagyon boldog ember vagyok, tehát nagyon jó érzem magam a saját bőrömbe, a környezetembe, azzal, amit csinálok. És
addig egyébként a környezet, amíg ez még nem teljesedett így ki, voltak visszahúzó erők, meg hitetlen emberek? Vagy nem is, azokra nem is emlékszik, Lajos, már annyira erősen gondoltam.
Egyre határozottabban gondolom azt, hogy sokkal több visszahúzó erő van saját magunkon belül, mint kívül. Tehát sokkal több problémánk van a kisítőségünkkel, sokkal több problémánk van a mindenféle bajunkkal. Szóval én kívülről vagy nem látom, vagy nem tartom számottevőnek azokat az akadályokat, mert én ilyen megoldandó problémákat láttam ebben. Tehát nem éreztem azt, hogy most itt nekem keresztbe tesznek, vagy nem tudom, szerintem én nem követtem el stratégiai hibát. Stratégiai hiba az, amiből nem tudsz fölállni. Taktikai hibákba föl lehet állni. Az ember életében nagy stratégiai hibát elköveti, azt jelzi az élet, hogy onnét nem áll föl.
Hogyha döntöttünk, akkor azt végig kell menni, mert ha elkezdünk bizonytalankodni, akkor azt is elrontjuk, ami most van. Vagy én most legalábbis ezt érzem, hogy azt kell jól csinálni, hogy most ezen nincs értelme rágódni, hogy mit kellett volna. Mert már azon nem fogok tudni változtatni, és valami miatt úgy döntöttem akkor, hogy azt is tiszteletben kell tartani, hogy valami akkor annyit bírtam, annyit tudtam, nem tudtam mást.
Ugyanakkor te 2019-ről azt mondtad, hogy azért az egy nagyon nehéz év volt. Egy ilyen életközepi válság, tán kiégéssel megtámogatva, lehet, hogy hatalmába kerített.
Abszolút így volt, és nekem is ugyanezek a dolgok, amit a Lajos is mondott, hogy ezek a szerepek, hogy nekem mit, hogy én ezzel kellett foglalkozzak, tehát ott abszolút volt egy teljes majdnem, tehát ott nagyon megbillent az, hogy én lehet, hogy valami teljesen mást kéne csináljak.
Képes is lettél volna valami egész mást csinálni?
Igen, csak az volt a rossz, hogy nem jutott eszembe semmi más. Tehát, és hónapokon keresztül ezen nyüstöltem magam, hogy de hát akkor Réka, akkor találd ki, hogy akkor mit csinálsz, mert akkor találd ki, és akkor csináljad, és nem jött semmi, és tulajdonképpen a barátnőm mondta azt nekem, hogy ő neki volt egy nagyon jó mondat, hogy azt mondta, hogy Réka, most építettetek föl egy házat. mit akarsz? Tehát, hogy miért kell megint valami már, miért nem, és akkor jöttem rá, hogy miért nem hagyom, hogy nekem most azt kell megtanulni, hogy kicsit hagyjam magam békén. Hogy kicsit ezt a hajcsárt, aki bennem él, és állandóan kritizál, és soha nem elégedett, az kicsit mondja meg neki, hogy húzzon a faszba most már. Tehát, hogy most már én jó vagyok úgy, ahogy vagyok, és majd én azt fogom tudni. És olyan érdekes, hogy onnantól kezdve nagyon sok jó dolog történt velem.
Én most reflektálnék a Rékának a beszélgetés elején elhangzott ez a szitja magyar, meg magyarkodik, meg nekem ezzel nagyon sok gondom volt. Ugyanis én távol voltam mindig a politikától, én mindig magamat konzervatívként jelölöm meg, sőt, jobboldaliként jelölöm meg, egy kelet-nyugati tengelyen keletinek jelölöm meg, egy népi urbánus tengelyen népinek jelölöm meg, tehát én mindig ez voltam, de az én életemben a politika és a politikával való érintkezés az kimaradt. És ezek azt lehetett érezni, hogy a környezet azért finoman utal arra, hogy mit szittyáskodsz itt meg, mit magyarkodsz itt meg.
Akkor ezt nem most kapta meg először.
Varga Zsuzsával, hát ezt az én életemet végigkísérte. Uh-huh. Varga Zsuzsával következő beszélgetés zajlik le a színházba, hogy te a barátod mi épes?
Jaj.
A Lajos? Nem, hát Lajos lovasíjász. Hát az is valami nyilas, nem?
Jézus
várja. Szóval, hogy mindig ott is vannak ezek az előítéletek, én nagyjából sejtem, hogy nem alaptalan. Én nagyjából sejtem azt, hogy a bicikli túl lett tolva nagyon sokszor, mind a konzervatív oldalon, de szerintem minden oldalon túl lett tolva a bicikli, és ennek az egésznek is azért indult el az a folyamat, aminek a Gulyás Márton lerakta a médiába a lenyomatát, hogy nem ismerjük egymást valójában. Tehát olyan szinten szakadt ketté a társadalom, hogy nekünk a másikról már nincsenek valódi információink. Mi aktivistákon és propagandistákon keresztül értesülünk arról, hogy egy hagyományőrző mennyire hülye, aki éppen egy zsidó zászlót éget, és föl van öltözve süvegbe és honfoglaláskori ruhába. És ezzel lehet a liberális sokat riogatni, és ezt az oldalt meg lehet mondjuk a Pride-dal, meg mit tudom én, hogy mivel. Tehát gyakorlatilag most egy olyan társadalomban élünk, aminek nincs valódi képe a másikról. Ezek hamis képek. És én most az utóbbi időben, ez is egy nagyon érdekes most, amit mondott, hogy fölépült a ház, és ezt a hajcsárt, ezt a hátra kell léptetni. Ezek ilyen kegyelmi állapotok. Nem tudom, hogy a hajcsárt hátra lehet eléptetni, hanem hogy bekerül az ember egy ilyen kegyelmi állapotba, és a hajcsár hátra lép. Hogy van egy ilyen, hogy nem...
Uh-huh. Igen.
Én most azt látom, hogy nagyon sok olyan része van a lényünknek, amiért meg kell dolgozni. Lásd, ez a fajta introvertáltság, ebben nekem nagyon sok részem van, és nagyon sok mindent kaptam én meg úgy kegyelemből, hogy abban nekem nincs munkám. Egész egyszerűen ezt a terhet valahogy a Jóisten levette a vállamról. A küldetés és a küldetés tudat között azért az egy jelentős különbség, hogy a környezet mit jelez vissza. Tehát jó, oké, én egy harcos vagyok, de környezetem ezt visszajelzi.
Igen, hogy ez egy Don Quixote, akit
ez visszajelzi. Igen, ez visszajelzi. Vagy... Uh-huh. És visszajelzi. És visszajelzi, mert hívnak a világ legnagyobb lovassóiba, és hívnak mindenhova, és én megyek, és azt vettem észre, hogy egy ilyen harcos vagyok, aki bejárja az egész világot.
De akkor is ugyanilyen elánnal, szenvedéllyel és megáltalkodottsággal tudnád csinálni, ha nem jelezte volna, vagy nem jelezné vissza a világ? Azt mondta egyszer Litka Egerjő, szerintem egy nagyon fontos mondat, hogy a depresszió, és nem orvosi értelemben depresszióról beszélek, legbiztosabb ellenszere az értelmes munka. Nagyon sokan, nagyon sok energiát tesznek valamibe, és visszhangtalan valamiért, és az felőrli az embert.
Ez egy jó vonal, de most én szeretném azt lezárni, amin elindultam, és térjük vissza. Igen, mert itt van az emberbe egyfajta küldetés tudat. Ez akkor válik küldetéssé, amikor ezt a környezet visszajelzi. És nekem visszajelezte a környezet, és én mentem, és ez megszűnt. És ez úgy szűnt meg, hogy én minden skill-lel rendelkezem, mit tudom én, amit 20 évvel ezelőtt tudtam, vagy 10 évvel ezelőtt tudtam, nem hívnak, hanem hívnak beszélgetni. Tehát azt vettem
akkor
észre,
valahogy az élet mutat egy
azt
utat,
vettem
nem?
Azt vettem észre, hogy egy kapu bezárult, egy kapu bezárult, ezt most úgy képzeljék el, hogy profin fölkészített lovak, lovas, tehát hogy minden, tehát itt nem szegényedett el ez a dolog, hanem fú, hát ott vagyunk a toppon, és lezárult egy kapu.
De érdekes.
És kinyílt egy kapu, ez a világ megmentői szerep, vagy a hídépítő, vagy egyszer csak azt vettem észre, hogy engem mindenféle műsorba hívnak, és én azokról a dolgokról beszélek, hogy több dolog köt bennünket össze, mint amennyi szétválaszt, és tart gyakorlatilag szerintem ez egy olyan 6 éve durván. Tehát ahogy bezárult egy kapu, kinyílt egy másik, de ez nem úgy van, hát ez nem úgy van, hogy én ezt eldöntöttem. Igen. Én nem döntöttem ezt semmit. Én Gulyás Márton telefonon fölhívtam, hogy üljünk le beszélgetni. És a Márton elfogadta ezt a meghívást, és nagyon jót beszélgettünk. És nem volt kamera, nincs Persze. semmi, a feleségem kakast vágott, kakaspörköltetettünk vörös, és egy nagyon, nagyon értelmes beszélgetés volt, mert úgy gondoltam, hogy a Márton nem ismeri azt a világot, amiben én élek. Ezekből a negatív sztereop, és jó lenne, én szerettem volna ez egy tehetséges fiatalember megmutatni neki. Tehát ezt gondolom én a hagyományőrzésre, hát így néz ki a völgy, így élünk mi, ebben nincs semmi rossz. Tehát ebben nem lehet negatív dolgokat rápa, ez önmagában szép, és nagyon érdekelt az ő élete, és nagyon érdekelt az, hogy ő hogyan gondolkodik a világról. És akkor én hoztam egy döntést, hogy éves szinten 6-8 ilyen embert meghívok. A Márton az egyetlen, mert visszajött aztán később kamerákkal, és megcsinálta ezt a filmet. De ez az én életemben egy folyamat.
De visszatérve a Gergőre, én nagyon komolyan gondolom azt, hogy minden embernek van valami, amit ha csinálna, akkor a helyén lenne. Én nagyon hiszek abba, hogyha valaki nagyon sokáig csinál valamit, amire nem jön, nem nyílik meg a kapu, akkor neki nem arra fele kell menni. Én azt gondolom, hogy nem, akkor kell menni másfele, és tudom, hogy nagyon sok kollégám is van, nagyon tehetséges színészek, akik nem tudnak megjelenni, és lehet, hogy abba is hagyták, és ma is találkoztam egy színésznővel, aki nagyon tehetséges volt, forgatott is filmet, de már nem dolgozik. De az értékünk nem ezen múlik egyébként, de akkor tehát az, hogy nyomunk egy gombot, és ott nem engednek be minket, akkor nem kell arra menni. Én azt gondolom, hogy nem szabad egy életet arra pazarolni, hogy tönkre menjek abba, hogy én nagyon hiszek valamiben, és de nem megy.
Hú, nehéz ám azt beismerni szerintem.
De akkor sem. Tehát egyszerűen magával szemben az ember. Ez olyan, mintha tényleg szerelmes lennék évekig egy férfibe, aki rám se néz. Hát ennek mi értelme van?
Téged negyedszerre vettek fel.
Igen.
Az egyetemre. Hát menet közben simán gondolhattad volna azt, hogyha háromszor azt mondták, hogy nem, akkor lehet, hogy nekem nem ez a kijelölt út.
Én biztos voltam benne, hogy nekem ez a kijelölt út, csak egy idő után azt gondoltam, hogyha most utoljára felvételizem, és ha most se vesznek fel, akkor majd leszek úgy színész, hogy nem. Hogy vannak úgy is színészek, akiket nem.
De látod, hogy nem lehetett volna eltéríteni.
Hát jó, de azért 10 éven keresztül már biztos el lehetett volna. Vagy akkor biztos, hogy keresek más utakat.
Mit csináltál volna te helyett?
Én igazából ma már azt gondolom, hogy minden kreatív tevékenység engem kielégít. Tehát nem feltétlenül. Tehát, hogy én azt érzem, hogy van egy tehetség, van egy energia, és annak kell formát öltenie valamiben, nem feltétlenül a színészetben. Vagy én nem gondolom azt magamról, hogy egy olyan típusú is tehetség lennék, mert azt el tudom képzelni, hogy a Lajosnak ez volt az útja. Tehát, hogy ő nem lehetett más, mint a Lovasi Ház. De én azt érzem, hogy az én tehetségem az egy szerteágazóbb valami, ami sok formát ölthetett volna.
Amikor megkapszod a Jászai Mari díjat, azt mondtad, hogy nagyon sokat figyelted magad, ennek tükrében, ennek nyomán és következtében, és nagyon érdekes felismerésekig jutottál. Mire gondoltál?
Nem tudom, hogy mire gondolsz.
Hát nem kell akkor ilyeneket nyilatkozni, mert előkerítjük.
Hát én nagyon későn kaptam meg a Jászai Mari díjat.
17-ben.
Tehát nekem minden osztálytársam, akikkel a színházba együtt vagyok, Ónodi Eszter vagy Fulajtár Andrea már tőlem 10 meg 6 évvel, 7 évvel korábban. Sőt, olyan színésznő is korábban kapta meg a Jászai díjat, aki később érkezett a színházba. Szóval nekem ez egyáltalán a díjakkal való kapcsolatom, most idén-nyáron leszámoltam ezzel. Tehát most idén-nyáron úgy döntöttem, hogy én ezt befejeztem.
Már hogy nem fogod várni, figyelni?
Nem érdekel. Tehát én ezt elengedtem, ezt a dolgot. Nem vagyok hajlandó ez alapján meghatározni magam. Szóval olyan szinten nem kapok díjat, ami nem igaz, mert a Vastaps díjat megkaptam idén is a színházba, tehát nem szólhatok, de nagyon sokszor nem kapok meg díjat, hogy azt érzem, a díjakat emberek adják, ott ülnek egy bizottságba, kinek a neve merül föl, kit erőszakol jobban egy picit a másik, tehát hogy nem a teljesítmény, az nem ezen múlik.
Őze Lajos állítólag azt mondta a díjakról, hogy olyanok, mint a bombák, felülről és vaktába dobálják de őket, és általában hülyéket és ártatlanokat találnak.
Nagyon jó, na. Szóval, hogy én most már én humorral akarok e közben. Az nagyon érdekes volt egyébként, hogy tényleg, amikor megkaptam, és már azt éreztem, hogy már nem fogom meg, már nem is érdekel, már el sem megyek átverni, tehát már tényleg olyan szinten voltam, annyit fájt, nagyon fájt, tehát hogy most nem nagy képüsködni, akkor iszonyúan fájt. Hogy viszont az eszméletlen, hogy olyankor mennyi e-mailt kap az ember. Meg mennyi üzenetet igazgatóktól, olyan kollégáktól, akikkel nincs is kapcsolata. Szóval, hogy ott tényleg olyan, mint hogyha kapsz egy díjat, és tényleg így a jóisten egy kicsit így megsimogatja a fejed. Meg amikor megkaptam a Jászait, lehet, hogy erre gondoltál, akkor éreztem azt, hogy akkor jogom van itt lenni. Tehát, hogy akkor most ez nem elég, hogy van egy diplomám, de hogy most már akkor egy teljes jogú tagja vagyok ennek az univerzumnak.
Mert hogy idáig képes voltál elmenni, megkérdőjelezve azt, hogy van itt helyem
hát katonában? Nem a katonában, hanem egyáltalán a pályán. Tehát, igen.
Jó igen. Dolog díjat kapni a végén, igen. Azért csak oda.
Hát figyelj, egy színésznek az élete, az is nagyon érdekes, és ez is a Lajos, ezt a Lajos mondta egyszer, hogy a Lajos egy magába forduló kívülálló, én is egy kívülálló vagyok, de ő teremtette egy világot, és abba bejöttek emberek, és annak ő a meghatározója. A színész pálya az borzasztó, mert nem te osztasz szerepet, nem tudsz magadra a szerepet osztani. Tehát az mások vagy osztanak rád, vagy nem osztanak rád. És ennek nagyon sok összetevője van. És ez borzasztó, hogy ott vagy egy képességgel, egy tehetséggel, és nem. És nem ugrálhatsz, hogy már pedig azt én el akarom játszani, vagy már pedig az az én szerepem.
És amit most mondod, szóval azért én mindig csodáltam ezt. Tehát mindig csodáltam. Tehát ilyen szinten kitettnek lenni. Az ember a saját érzelmeivel, szóval ott a színpadon, a rendezővel, szóval valami testközelből láttam ezt, és hát a Kaposvári Színház egy csoda, a Máté Gábornak is volt ott egy csodálatos néhány éve. Én nagyon belelátom a színházba azt a fajta lehetőséget az önismeretre, mint a saját játékomba. Szóval ott azért aztán valami egészen elképesztő lélektani folyamatok zajlanak.
Hát igen, ezt mondják, hogy aki bemegy a színpadra, az nem tud, tehát hogy ott minden kiderül. Tehát ha bemegy egy ember, egy színész a színpadra, ott kiderül, és nem csak az, amit ő mutatni akar, hanem minden. Tehát ott az minden tehetségtelenség, indiszponáltság, önbizalomhiány, minden látszik.
Szóval a paradoxon az, hogy ezt már nem tudom, kitől hallottam, hogy az a színész, aki úgy megy föl a színpadra, hogy elhiszi magáról, hogy ő a Lil király, az hülye. Az a színész, aki úgy megy be a színpadra, hogy nem hiszi el, hogy ő Lil király, ez egy rossz színész.
Ezt Ogárdi Gábor mondta.
Úgy van. Tessék.
Elképesztő, minden.
És ez a pont.
Akkor maradjunk.
Jó volt, hogy itt voltatok.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen. Én is nagyon.
Mai vendégpárosunk Pelsőci Réka és Kassai Lajos volt. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Mihók Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.